Egy igét hoztam nektek, amelyenek alapigéjét erre az emlékoszlopra rá is írtam. 1 Péter első fejezetének 5. verse, az alapige, amelyet így olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Ez a rövid ige szakasz, amit szeretnék kibontani előttetek, és méghozzá ezt az első 5 verset szeretném egy kicsit közelebb hozni. Egy kicsit erről gondolkodni, amely megelőzi ezt az 1 verset, amely azt gondolom, hogy beszél a múltról, a jelenről, és arról a jövőről, amely előttünk van, amelyre hitünk szerint Isten fel fog készíteni bennünket. Az az idő, az a dolog, az a munka, amelyet Isten végez a hívők között, minden egyes hívőben, és ami majd nyilvánvalóvá fog válni azon a napon. De ez az ige szakasz úgy kezdődik, hogy Péter, Jézus Krisztusnak apostola, Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitiniában az elszélett jövevényeknek. Ez az üdvözlet, amely tulajdonképpen egy kicsit ránk is illik. 21 millió adventista van a világon, 5300 adventista Magyarországon, van 115 gyülekezet Magyarországon, és több mint 8400 gyülekezet a világon. Akik jártatok már a világon több helyen, tudjátok, hogy mit jelent adventistának lenni. Tudjátok, hogy mit jelent az testvéri közösségben lenni. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valaki bejön ebbe a gyülekezetbe úgy, hogy még soha nem járt, egyből tudja azt, hogy testvérekre talál. Milyen volt az, amikor nem olyan rég, 2-3 héttel ezelőtt Németországban voltunk kint egy adomány szállítmányért, és a nyelv, én nem beszélem a németet, az a testvérnő, akinél megszálltunk, azon az éjszaka, ő nem beszélt magyarul, nem volt közös nyelvünk, de mindent értettünk. Az a szeretet, az az otthon, amelyet megnyitott a mi számunkra, ez szavak nélkül is beszélt. Nagyon csodálatos és különleges dolog ez, hogy akár most így Magyarországon mi is együtt lehetünk, nem? Hogy felkerekedik az egyik gyülekezet, hogy csatlakozzon a másik gyülekezethez. Hogy része legyen a szombatjának, hogy közösen örvendhessünk az Úr kegyelmének, hogy megszólított annak idején bennünket, kiválasztott bennünket, és terve van velünk. Azt mondja továbbá az ige, akik ki vannak választva az Atya Isten előre rendelése szerint, a lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Olyan különleges, hogy az apostolok egy-egy köszöntésével milyen mélységekre megy le a hitben. Milyen mélységekre megy le abban, hogy mit is jelent az, amikor valaki Istennel valóságosan kapcsolatba kerül. Amikor megváltozik az élete. Azt mondja, hogy vannak, akik ki vannak választva az Atya Isten előre rendelése szerint. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen. Mit jelent az, hogy valamit kiválasztunk? Mit jelent az, amikor mi valamit választunk? Manapság ebben a világban én azt gondolom, hogy minden lehetősége megvan arra az embernek, hogy ha valamit szeretne megvásárolni, akkor utána nézzen, nem? Utána járjon. A bőség zavara van mindenütt, nem? Előveszi az ember a kis kütyüjét, és kiválasztja azt, hogy mit szeretne. Ha alapos, akkor jó sokáig választ, nem? Mert van bőségesen választék. Milyen az, amikor arra gondolhatunk, hogy mi, én, te személyesen ki vagy választva? És nem egy ember választott ki, nem egy főnök választott ki, nem egy országnak a vezetője választott ki, hanem magának az univerzumnak a tulajdonosa, a teremtője, az alkotója. Azt mondja, ki vannak választva. valami nagy tömegből. Ha belegondolunk abba, hogy hány milliárd ember ért már a Földön, most ez a közel 8 milliárd ember, aki van, vagy talán már lehet meg is haladtuk, hogy az a, mondhatnánk azt, hogy azért elég erőteljesen meghaladt ez az emberiség már a 20-30-40 milliárd embernyi. Tehát egy, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egy végtelen nagyság ez a szám. És ezek közül valaki, a mindenhatóság ura, tulajdonképpen személyesen azt mondta, hogy én ismerlek téged, mielőtt még megalkottalak. Mennyire tudatosodik ez a mindennapjainkban? Isten azt mondta, hogy ő befogad bennünket a királyi családba. Ha csak földi léptékekkel nézzük, milyen lenne mondjuk az angol királyi családba bekerülni? Akiknek mondjuk nem lennének likviditási problémáik. Nem lennének, azt gondolom, olyan problémáik, amelyek bennünket nagyon sokszor utolér. De tudjátok, mint gondolkoztam el? Hogy vajon a jellememre milyen hatással lenne ez a tény, hogy a királyi család tagja leszek? Vajon felfúvalkodottá tenne? Vagy éppen alázatossá tenne? Valahogy éppen olyanná tenne, hogy megláthatnám azt, hogy hogyan tudok áldására lenni másoknak, mert lehetőségem van rá. Hogyan tudnék úgy élni a királyi család tagjaként, hogy a nevem elején ott lenne az a jelző? Vajon mennyire változtatná meg akár a beszédemet, a gesztusaimat? Mennyire lennék nagylelkű? Mennyire lennék előzékeny? Mint ami jellemző a királyi családra, nem? Ha valaki ott van, akkor ez egy protokollal jár, nem? Az udvariasság. Az udvartartás, ami ott körbeveszi, és ez csak a föld. Hogyan viselkednék én, ha tudatosodna bennem az a mindennapokban, hogy a király gyermeke vagyok? És mögöttem a menny áll, az angyalok és Istennek erősségei. Azt mondja, ki vannak választva az Atyaisten előre rendelése szerint a lélek megszentelésében engedelmességre. Egy picit próbáljunk belemenni a mélyébe. Milyen az, amikor Isten azt mondja, hogy előre elhatározott valamit, örök időnek előre. És amit elhatározott, arra való tekintettel fog hozzád viszonyulni, amikor megszülettél erre a földre. Van egy terve, ami akkortól kezdve, hogy megszülettél a földre, életbe lép. Aktivizálódik ez az egész terv, ami rád vonatkozik. Azt mondja, Isten lelke kiválasztotta az embert, és előkészítette arra az időre, amikor majd meg fog születni. De mi is az? Mit jelent az, hogy megszentelni? Mit jelent az, hogy megszenteltetni? Mit gondoltok róla? Mit jelenthet ez a kifejezés? Amikor azt mondja, hogy akik ki vannak választva az Atyaisten előre rendelése szerint a lélek megszentelésében. Vajon mit jelenthet ez a lélek megszentelése? Van-e gondolatotok? És szeretném, hogyha egy kicsit, igen, parancsolja.
Az a gondolatom, hogy aláengedni a léleknek, ami akaratunkat. Tehát, hogy vele harmonikusan együtt.
Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e még gondolatotok? Igen, parancsolj.
A királyokat és a papokat
Igen. Köszönöm. Van-e még esetleg gondolatotok? Hogy mit jel? Igen, parancsolj.
A megszentelés szó az elválasztáltan fogalmát jelenti, tehát, hogy valamilyen célból, valamilyen magas posztíjából
igen.
Ilyen értelemben minden hívőnek el kell különülni, amik ettől a világkor egy sokkal magasztusabb célra, tehát amit mondtál is, hogy Isten gyermekei.
Igen. Nagyon köszönöm, Janek. Igen, én is ezt írtam föl. Isten céljaira elkülönítve lenni. És ezt a célt, amelyet Isten előre elhatározott az ő törvényében, vagy az ő tervében ránk nézve, személyesen rám nézve, ezt ismerjük. Mózes ismerte azt, hogy mire adta az igenlő válaszát az égő csipkebukornál. Amikor azt mondta, Uram, küldj, akit küldeni akarsz. Nem. Mert nekem nincs nyelvtudásom, akadozik a nyelvem, a beszédőkém az nem a legjobb, meg hát Uram, ki vagyok én, hogy visszamenjek. És ott van ez a nép, mit mondjak neki, ki küldött, nem? Hányszor lehet úgy az ember, hogy úgy érzi, hogy semmi vagyok én, Uram? Mózes adta a szavazatát valamire, arra, hogy elmegy, hogy elindul. Kapott valamit Istentől, és elindult ezen az úton. De vajon, ha látta volna azt a 40 évet előre, ha látta volna azokat, amikor elmondta azt, hogy Uram, kísérje, hogy ez a nép megkövez engem. Ha látta volna előre azt, hogy ő fog egyedül kimaradni Kánaánból a nép miatt. Ő lesz az, aki azt mondta, hogy Uram, ne elveszd el ezt a népet, hanem tartsd meg a te nevedért. Aki közben járt a népért, azért a népért, aki kész volt Mózessel indulatból megtenni mindent, ami akkor kijött volna, és ha Isten nem jelenik meg, akkor lehet, hogy végzés viszik. Ha Mózes látta volna azt az utat, amely előtte van, vajon akkor is igent mondott volna? Az Isten irgalma és kegyelme az, hogy ő tudja. Ő tudja azt, hogy mit gondolt felőlünk. Ő az az út, amit elénk tesz, és a mi döntésünk az, hogy hiszünk-e benne, hiszünk-e abban, hogy ő végig fog tudni vinni bennünket ezen az úton. Ő neki megvan a hatalma, mint ahogy Mózesnek az életében megvolt a hatalma, vagy Ábrahámmal, vagy Józseffel, vagy sorolhatnánk azokat az embereket, akik a Biblia hősei, azok, akiknek az életében megvoltak a mélységek és a magasságok. Isten céljaira elkülöníteni, kimondani azt, hogy itt vagyok, Uram, küldj el engem. Ézsaiás, amikor a 6. fejezetben meglátta az Urat felemeltetett széken, és az, amit szemlélt, hatással volt rá, rájött arra, hogy ő kicsoda valójában. És az az eleven szén, ami megérintette őt, és az az üzenet, hogy a te bűnöd elfedeztetett, a te vétked megbocsájtatott. Milyen tapasztalat ez, amikor Isten belép az életembe, az igény keresztül, és megváltoztatja az én életemet. És ki tudom mondani azt, hogy itt vagyok, Uram, a te céljaidra elkülönítve. A lehetőség adott nekünk folyamatosan. A döntés, választás joga mindig a kezünkben van. Lehet, hogy egyszer igent mondtunk a keresztségünkkor Istennek, de ezt azt gondolom, mint egy jó házasságot is újra és újra meg kell erősítsünk. Mert vannak mélypontok és vannak magasságok, amelyek kibillenthetnek bennünket, de mi készek lehetünk újra és újra megerősíteni ezt. Azt mondja tovább az ige, hogy engedelmességre választott el. Kivett bennünket egy célnak megfelelően, és arra, hogy mi engedelmesek legyünk. Az eredetiben azt mondja az engedelmesség kifejezésnél, hogy szófogadásra. Mit jelent az, amikor a gyermekünk szófogadó? Mit jelent az, amikor mondtunk neki valamit, és az úgy van? Milyen érzés az, amikor látjuk azt is, hogy ő nem csak színből csinálja, hanem szívből? Dolgoztam szegények között, egy olyan család között, akik nagyon készségesek voltak, amikor jöttem, és mindent mondtak, hogy mi mindent csináltak, és mennyire haladnak az szerint, az út szerint, amit megbeszéltünk. És ahogy teltek, múltak a hónapok, és az évek, rájöttem, hogy tulajdonképpen ezek csak nekem szólnak. És rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, ha valaki nem szereti az igazságot magáért, az igazságért, ha nem szereti valaki az elveket magáért, az elvekért, mert azok működnek, és azáltal az ember előre tud haladni, mi értelme annak, hogy képből, címből valamit mondok a másik embernek, hogy úgy van, hogy mert jól látni, hogy örülsz, nem? És megteszem neked, hogy boldog legyél. De milyen az, mikor ezek az elvek engem is átváltoztatnak, és örülök, és boldog vagyok. Örülök, és boldog vagyok, ha az Úr házába lehetek. Örülök, és boldog vagyok, ha a testvéreimmel együtt lehetek. Milyen az, amikor Istennek engedhetek minden dologban hitből? A valóság ez, hogy személyesen el vagyok választva, lehet, hogy egy voltam a száz közül, lehet, hogy eltévejettem, lehet, hogy most még fogalmam sincs arról, hogy kicsoda Isten a valóságában, de esélyt adok neki, hogy megmutassa azt, hogy ki ő. Ha be tud lépni az életembe, ha azt mondom, hogy Uram, átadom neked az időmet, az időm egy részét, hogy hass rám, hogy végezd el azt, amit te tudsz. Emlékszem, volt egy munkám, amit elvállaltam, és hát azért volt fontos ez számomra, mert az a család, aki megkért, ők velük kimondatlanul éreztem, hogy valami, mintha valami lenne köztünk. És elkezdtem imádkozni ezért a családért, és az volt bennem, hogy Uram, add, hogy kimutathassam nekik azt, ahogyan ő feléjük érzek, vagy amit gondolok ő feléjük, hogy jó szándék van bennem. Adj lehetőséget erre, ami tőled jön, ami nem egy ilyen összetákolt valami, hanem valami, ami összekapcsol bennünket. És megkerestek, hogy újítsam fel a konyhájukat. És nagyon ügyeltem rá, hogy minden nagyon szép legyen, és nagyon jó működjön. És az utolsó fiók volt hátra, nagy 30, majdnem 40 centis fiók, amit merevíteni kellett fölül is, alul is, ahhoz, hogy szakmaiként tudod, hogy ha ott a felső pálcát egy kicsivel arrébb fúrom, mint ahogy kell, akkor az vagy megszorul, vagy tehát nem fog működni. És olyan pálcát kaptam akkor, amikor nem csak csavarral tudtam ezt a felső merevítőt rögzíteni, hanem egy centis lukat kellett vágjak benne az előlapba, a frontlapba belülről. És ugye ez a kétszer szabtuk mégis rövid lett gondolat volt bennem, és újra meg újra átnéztem, hogy biztosan odafúrjam, ahova kell. Kimértem, bejelöltem, kifúrtam, betettem a pálcákat, és elindítottam a fiókot belül, befele, és egyszer csak nyúm, körülbelül 4 centire a korpusz előtt megállt. Nem jó helyre fúrtam, befeszült. Már a feleségem, ott voltak, hát egyből átsuhant bennem egy pillanat alatt, hogy akkor most be a boltba új lapot szabatni, élvédőzni, haza, egyebek. Most itt vagyok, mit fogok kezdeni ezzel a helyzettel? És kínomban csak ennyi volt, Uram, most megmutathatod. Most megmutathatod, hogy ebben a helyzetben mit tegyek. És ez a gondolat azt juttatta eszembe, hogy ha én fúrtam egy centis lukat, akkor azt a centis lukat valamivel be kell tenni. És eszembe jutott, hogy ez felfogad a tipli, az egy centiméteres tipli be az előlapba. Az egy centiméteres tiplibe már tudok 2 milliméterrel arrébb fúrni. És tudjátok, ez azt jelentette a számomra, hogy hányszor és hányszor vagyunk ilyen helyzetben az életünkben, nem? Hogy egy nem várt helyzet. Előttem áll a naptár, tele van a naptár, tudom, mit kell csinálni, ott vár a család, mindenki türelmetlen. És most mi van? Feltornyosul minden, nem? Egy rakás ember, egy rakás helyzet, és mit kezdek most? És ilyenkor jön a köd. Ilyenkor jön az, amikor az ember megvakul, nem? Mint amikor az Alpokba eltévedtem, fölmentünk, eltévedtem a csapattól, és egyszer csak azt éreztem, hogy megyek följebb, följebb, följebb a hegyen, de hát már itt kéne, hogy legyenek, már itt kéne, hogy legyenek, de még mindig semmi. Már a botomat is el kellett dobnom, mert olyan meredek volt az út. És azt mondtam, csak fölfele, csak fölfele, csak fölfele, mert ott kell, hogy legyenek, más út nincs. Én még akkor nem tudtam, hogy van más út. És az egész csapat arra ment. És már azt néztem, hogy mentem, megyek följebb, hogy itt van egy barlang nyílás, hú, ha itt tölteném el az éjszakát, mi lenne? Elmondom, nálam van a hat táp, úgyhogy éhezni nem fogok, kenyér van nálam. Már hallottam lelki füleimmel a helikopternek a hangját, hogy keresnek. Fogalmam sem volt, hogy hol járok. Fogalmam sem volt, hogy hol járok. Ahogy megyek föl benne a felhőbe, amikor az ember csak az óráig lát. És tudjátok, hogy mi a csodálatos dolog? Amikor fölértem, a Jóisten adott valamit, amire nem számítottam, amire nem gondoltam. Egy szelet, ami kifújta a felhőt a völgyből. És elém tárult minden, és mindent be tudtam azonosítani. Hol vagyok és hol van a csapat többi tagja. Milyen az, amikor az élethelyzetünkben azt tudjuk mondani, hogy nem engedem, hogy ez a felhő eluralkodjon, ez a lelkület eluralkodjon rajtam, hanem azt tudjam mondani, hogy Uram, tiéd a hatalom, tégy, amit tenni akarsz. Hogy bele tudok-e így menni ebbe az életbe, hogy bele tudjak menni, hogy tudom, hogy lesznek ilyen élethelyzeteim, de tudom azt, hogy kihez fohászkodok. Nem olyan rég volt egy beszélgetésem néhány nappal ezelőtt, amikor egy olyan emberrel beszélgettem, aki nagyon közel áll hozzám, és elmondta azt, hogy milyen terheket hordoz, hogy milyen terhei vannak. És nem tud vele mit kezdeni, és azt mondja, hogy annyira fáradt fizikailag, annyira leterhelt lelkileg, és azt mondja, hogy annyira várja a szombatot, hogy akkor otthon marad, és kezébe tudja venni az igét, és le tud csendesedni. És tudjátok, azt mondtam, hogy tudod, én annyiszor végigjártam ezt, hogy mindig azt vártam, hogy jöjjön a szombat, és majd nem megyek, és majd leülök, és olvasok. De az ember tulajdonképpen nem tud egyszerre nagy dolgot befogadni. Ha mi fáradtak vagyunk, a kipihenést nem tudjuk bepótolni, ha két napot nem alszunk, nem tudjuk bepótolni egy alvással. Mennyi időre van szükség arra, hogy újra visszanyerjük az erőnket? Ha mi elmaradunk abban, hogy az Isten közelségébe legyünk, nem elég az, hogy egyszer elkülönítünk valamit az életünkből, hogy feltöltekezzünk akkor, mint a kútnál, ha kiürült a tank, teletöltjük. Milyen az? És azt mondtam, hogy nézd, az Isten szeret téged. Hiszed? Hiszem. Hiszed azt, hogy most is képes megújítani téged? Hiszem. Akkor itt van. Itt van minden lehetőség arra, hogy Isten megújítsa a te erőt. Vajon élünk-e ezzel? El tudjuk-e fogadni azt, hogy Isten más nem kér, csak legyünk engedelmesek ezen az úton, és higgyünk, és bízzunk benne, és mindent megad, amire szükségünk van. Legyen az bármi, bármilyen mélység, vagy bármilyen magasság, amelyet elénk hoz. Azt mondja tovább az ige, áldott az Isten, és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Azt mondja, újonnan akar szülni bennünket. Mit jelent ez az újjászületés? Azt mondta Nikodémusnak Jézus, szükség néktek újonnan születnetek. Vajon egyszer? Vagy kétszer? Tudjátok, én azt látom, hogy csodálatos tapasztalatokat ad az Isten egyen-egyenként nekünk egy-egy nap. Megtapasztaljuk Istennek nagyon-nagyon nagy közelségét, kegyelmét egy nap. És telve van a szívünk hálával, amikor lehajtuk nyugovóra a fejünket. De hányszor tapasztaltuk meg a reggelt, mikor olyan, mintha a holdon ébrednék valamelyik kráternek az aljába. Amikor úgy érzem magam, mintha össze lennék verve. Egyszer egyik barátom mondta, amikor Svájcban költöztettünk egy testvért, és már minden kiköltözött a házból, de ott voltunk mi, és aludjunk a padlón. Összeszedtük minden csomagoló anyagot, ami volt, és hát rettenetes éjszakánk volt, és az egyik testvérem azt mondta reggel, hát én úgy éreztem magam egész éjszaka, mintha a keleti pályaudvaron aludtam volna a pad alatt. Szóval hányszor van így, hogy az ember ezt éli meg? Hogy ott volt a tegnapi nap, amikor kézzelfogható az Úr az életemben, és itt van a mai nap, és szét van csúszva minden. Nem lehet, hogy az életünk tulajdonképpen pontosan olyan egy nap, mikor letesszük nyugvóra a fejünket, mintha meghalnánk. Mintha lezáródna az életünk, öntudatlanok vagyunk, nem? Nem tudjuk azt, hogy mikor alszunk el, és azt sem tudjuk, mikor ébredünk föl. Mint a halál, nem? Naponként meghalunk, és naponként Isten kegyelméből föléledünk. Nem rajtunk áll, nem? Lehet, hogy felhúzzuk az órát, és csörög, de az sem magunktól történik, hanem egy külső behatás következtében. Azt mondja itt az ige, hogy újonnan szül minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. A halál feltámadása mit jelentett a hithősöknek? Mit jelentett Ábrahámnak? Milyen reményt adott a feltámadás reménysége, amikor a fiát vitte Mória hegyére? Mit jelent a feltámadás az én számomra, amikor haldoklik az az ember, aki számomra nagyon fontos volt? Mit jelent a feltámadás nekem most? Amikor tudom, hogy a jövendő élet ezen keresztül vezet. Mit jelent az a halála, ami emberileg áthatolhatatlan, de Istennek lehetséges? És milyen az, amikor a halál állapotát egy újjá születéssel indítjuk? Milyen az, amikor azt mondja, hogy újonnan szül minket az ő irgalmassága szerint élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadásának? Újonnan szül bennünket élő reménységre naponként. Naponként, amikor felkelünk, bennünk van ez az újonnan születés. Bennünk van ez a harmadcsepp, hogy meg tudunk erősödni abban, hogy van egy szülő apám. És lehet, hogy a földi apám hátat fordít nekem. Lehet, hogy a földi apám fájdalmakat okoz nekem. De van egy mennyei atyám, aki viszont gondoskodik rólam, és akinek megvan az irgalmassága és hatalma arra, hogy engem ezen a reggel újonnan szüljön. És vajon mit jelent ez a halálból való feltámadás? Mit jelent az, amikor Isten azt mondta a teremtéskor, hogy legyen világosság? Van-e ebben a kifejezésben számotokra valami különleges? Nektek, amikor olvassátok az igét, mit jelent ez, hogy Isten a teremtéskor azt mondja, legyen világosság? Miért különleges ez? Miért különleges ez, amit Isten mondott ott a teremtéskor? Mert azt mondja, sötétség volt a mélység színén. Miért? Mert a mennyben a lázadás már megtörtént. És azonnál a földnél nem csak Isten volt jelen, amit Isten megalkotott, hanem az ellenség is. És Isten adott 12 órát a sötétségnek, és adott 12 órát a világosságnak. Ez a földi élet nem csak a világosságról szól, hanem szól a sötétségről is. Egy küzdőtéren vagyunk, amelyen végig kell mennünk ezen az úton. De tudjátok, hogy mi a csoda? Amikor Isten azt mondta, hogy legyen világosság, egy nagyon különleges dolog volt, hogy még nem volt nap. Amikor Isten szólt, még nem volt nap. Milyen üzenete van ennek számunkra? Azt mondja, ha az ember egy utat se lát, Istennél ezer út van. Azt mondja a 2. Korintusban, amiképpen, de ezt fel is olvasom, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Mert Isten szól, és amiképpen világosság lett ott, a sötét föld fölött, ugyanúgy világosság lesz bennünk is. Mert Istennek nem szükségesek azok a törvények, amelyeket mi ismerünk. Ő fel tudja támasztani az oszlásnak indult Lázárt is. Lehetőséget tud adni minden halott dolognak, hogy újra éledjen. egy lepusztult földet újjá tud tenni, egy elhalt méhet termővé tud tenni, egy meghaltott föld tud támasztani, egy vakot, egy bénát, egy sántát. Drága testvéreim, miért fontosak mindezek, ami számunkra? Miért fontos az számunkra, amit a negyedik versben mond, hogy romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra? Van egy olyan reménységünk, amely túlmutat a földi életen, amely túlmutat a halálon, túlmutat egy olyan világban, ahol nem lesz halál, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz elmúlás, hanem egy folyamatos szeretetben való közösség lesz egymás között és Isten között. Miért fontos ez, drága testvéreim, nekünk, naponként, minden pillanatban, pillanatról pillanatra? Miért fontos ez nekünk? Miért adja nekünk Isten ezeket az áldásokat? Miért adja nekünk Isten ezeket a csodákat? Azt mondja az 5. versben, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ha mi ki vagyunk választva, és ezt el is hisszük naponként, ha naponként reggel feltámadva egy új életre, abban a gondolatban élünk, hogy az Úr velünk van, és nem fog elhagyni, akármilyen nyomorúság is történik velünk. Hogy ott van az én jobb kezem mellett úgy, mint ahogy a Szent kereszten szenvedő Jézus Krisztus közelében is ott volt az Atya. Mert az a sötétség, amely rászállt a keresztre, és beborította a keresztet, az az Atyát és az angyalokat rejtette el. Ha tudom azt, hogy nyomorúságban vagyok, tudhatom azt, hogy Isten ott van az én jobb kezem felett. És emlékeztek rá, van az az ige, amit az 50. Zsoltárban mond, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És tudjátok, hogy annál a megszabadítalak igében mi van elrejtve? Két eshetőség. Isten megígérte, ha te segítségül hívsz engem, én meg foglak szabadítani. De ennek az igének két jelentősége van. Az egyik az, hogy lerövidítve vagy csoda által belép Isten az életünkbe, és mint az Ószövetségben és a mi életünkben is tapasztaltuk számtalanszor, hogy egyszerűen megoldottak a dolgok, hogyan és miképp nem tudom. Vagy pedig a második jelentése, hogy megerősít a harcra. Hogy felvértesz, hogy bátorságot ad, hogy az elhalt test újra éled, nem? Hogy megtelünk erővel, hogy reménységgel, hogy célunk lesz. Nem tudjuk, melyik következik be, de egyben biztosak lehetünk, Isten ott van, és nem fog elhagyni. Azt mondja, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Minek kell nyilvánvalóvá lenni az utolsó időben, és kiken keresztül? Azok az emberek, akik rátették az életüket arra a sziklára, amely soha meg nem inog. Akik kimerték mondani azt, amit kimondtak a kémek, az a két kém, vagy amit kimondott Mózes, vagy kimondtak azok az emberek, akikről szól a Szentírás. És tudjátok, az a különleges, hogy ezt kimondhatod te is, és kimondhatom én is. Átadom az életemet teljesen Istennek. Átadom az életemet az engedelmességre. Átadom az életemet arra, hogy megragadjam őt. Átadom az életemet arra, hogy higgyem azt, hogy soha nem vagyok egyedül. Lehet, hogy a kórházi ágyon fekszem. Lehet, hogy éppen a hideg aszfalton. Lehet, hogy éppen szerelek valamit, amiben nincs megoldás. De tudhatom, hogy az Úrnál megvan. És tudjátok, amikor naponként így élünk, amikor erre törekszünk, akkor Isten megígérte, hogy el fog vezetni bennünket arra, amit mondott, hogy akiben elkezdte a jót, be is végzi azt Jézus Krisztus napjára. De miért fontos ez? Miért lényeges ez? Mert jó együtt lennünk, mert jó összejönni gyülekezettel, jó elmenni külföldre és beülni egy adventista imaházba. Jó dolog együtt lenni. De hányan vannak hiába lennek? Hány embernek esett szét a családja? Hány embert hagytak ott? Nem olyan rég, egy balesettel elvágtam az ujjamat, úgy elég rendesen. Bementem az ügyeletre, és tudjátok, hogy ott volt egy fiatal ember a katéter az oldalán, és járkált fel és alá. És látszódott, hogy tiszta feszültség az ember. És megkérdeztem tőle, hogy mi van veled? Miért vagy ilyen feszült? Mi történt veled? Hát azt mondja, vesegörcse lett, és hát be kellett, hogy hozzák, most kapta ezt a katétert. De mondom, miért vagy feszült? Hát azt mondja, a feleségem azt mondta, kint dolgozok 4 éve Németországban, azért, hogy legyen otthonunk. Otthon a 3 gyerekkel, a feleségem most született, a 3. gyerekem néhány hónapos. És amikor hazajöttem, hazaköltöztem, a feleségem 2 hónapra rá elhagyott bennünket. Ott vagyok a 2 hónapos gyerekkel, 3 hónapos gyerekkel, ott van, hogy azt se tudom, mit csináljak, ott vagyok magam. Ezekért az emberekért. Azokért az emberekért, akik ott vannak karnyújtásnyira. Az ember, ha nem hisz Istennek, akkor egy dolga marad ebben az életben, hogy mindent megtegyen azért, hogy üdvözüljön. Hogy mindent megtegyen azért, hogy jólétbe éljen. És ez tölti ki az életét, nem? Mert nem tud más tenni. Nincs, aki megtartsa helyette, tehát neki kell megtenni. Neki kell összetartani a családot, neki kell megteremteni a betevő falatokat, neki kell szeretetet adni. Ez olyan, mintha víz alatt akarnánk tartani 5-10-15-20 labdát, nem? Egyet lehet, hogy tudunk, esetleg 2-t, vagy valahogy 3-at, vagy esetleg 4-et, de többet. És az életünk erről áll, erről szól. Hány ilyen labda van az életünkben, amelyet víz alatt kell tartsunk, amelyet balanszban kell tartsunk. Nincs ember, aki képes rá. Ha mi akarjuk ezt megtenni, az egész életünk erre megy. És ha valami nem klappol, ha valami keresztbe húzza a számításunkat, ha valami úgy van, mint ahogy nekem, csak, hogy rosszul fúrok be valamit, vagy valamit rosszul teszek, és látom lelki szemeimmel a jövőt, hogy mi minden következménye lesz ennek. Ha nincs Isten az életemben, akkor így élem a mindennapjaimat. Rettegek és félek. A betegségtől, a kirúgástól, a rezsi emeléstől, és mi mindentől, a háborútól, mindentől félhetünk. Drága testvéreim, én egy valamit látok az életben, hogy Isten szeretne valamit adni nekünk. Ézsaiás könyve 58. fejezete az, amiben azt gondolom, hogy a kereszténységnek a kulcsa le van írva. Ha mi magunk akarjuk megtartani az életünket, erre képtelenek leszünk. Ha magunk akarjuk az üdvösségünket elnyerni, ez lehetetlen dolog. Ha mindent meg is teszünk azért, hogy az Istennel való kapcsolatunkat megtartsuk, erre nem vagyunk képesek. Szeretnénk azt, hogy Isten belépjen az életünkbe. Szeretnénk azt, hogy Isten valóság legyen. Akkor Isten megmutatja azt, hogy mit kell tegyünk. Azt mondja Ézsaiás könyve 58. fejezete 6. versétől. Azt mondja, hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azért, hogy az éhezőnek megszegt kenyered, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházd, és testel elől elnerensd magad. Akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságot, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, ímé itt vagyok. és vezérel téged az Úr szüntelen. Megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítónájának, hogy ott lakhassak. Tulajdonképpen Isten azt mondta, engedd el az életet. Engedd el az életet. Bíz bennem, hogy nekem van hatalmam arra, hogy téged megtartsalak ebben az életben. Nem neked kellett ezeket a labdákat a víz alatt tartanod, majd én ott tartom. Te felszabadulsz valamire, hogy légy az én eszközöm. Abban a családban, amiben vagy, abban a munkatársi közösségben, amiben vagy, abban a gyülekezetben, amiben vagy, abban a városban, ahol vagy, abban az országban, ahol vagy. Hagyd, hogy Isten rajtad keresztül cselekedjen. Ne állj ellene. Nincs más kérdés. Adj szabad utat Istennek. Neki van hatalma mindenre. Engedd el azt, ami fogva tart. Emlékeztek a sivatagi sorra, hogy fogta a beduin a majmot? Emlékeztek rá? Betette a csemegéjét az oduba. Az a majom látta, hogy mit tesz, bemegy, megfogta, de az oduból már nem tudta kihúzni a kezét. Hány dolog van, testvérem, ami fogva tart téged is ugyanígy, mint ezt a majmot, a saját kívánsága? Hány dolog van az életedben, ami fogságban tart, amit többre becsülsz Isten kegyelménél, ami többet ér neked nap, mint nap, amit inkább választasz? Jó dolog beülni egy új autóba, nem? De mennyivel jobb elindítani és menni vele? Az életünk sokszor pontosan ugyanilyen. Örülünk valaminek, ami jó, de Isten valami sokkal jobbat akar adni. Valami olyat, amit mi el nem tudunk képzelni. Isten szeretne változást. És ez az ige, amit felolvastunk, hogy akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. És ez a nyilvánvalóvá válás, ez a ti életetek lesz, a mi életünk. Amikor majd Isten fel tud készíteni bennünket arra, hogy ki tud majd állítani arra, hogy az emberek lássák Isten gyermekeit. És megtérjenek. És eljön az az idő, amit mondott a proféciában, hogy hány ember ragadja meg egy zsidó ruháját. És azt mondja, hogy az Úr tanítása ott van, fönt a Sion hegyén, Isten népe között. És drága testvéreim, ez most kezdődik. Most indul el ez, hogy mit mondasz ma ezekre az igékre, ezekre a szavakra. Akarsz-e változtatni az életeden? Ma, ha az Úr szavát hallod, mit mondasz erre? Az Úr legyen kegyelmes és irgalmas hozzánk. Amen.